Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét. A 118. Zsoltárból olvasom az egész 118. Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondjátok hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót, az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazok sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vígadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr, az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, nem tudom, hogy szoktatok azon gondolkozni, hogy a zsoltároknak milyen hangszerelése lehetett eredetiben. Engem ez nagyon érdekel, és valószínűleg már csak a mennyben fogom megtudni, hogy ez milyen lehetett. Minden esetre, ha ezt az éneket, ezt a zsoltárt elolvassuk, akkor biztos, hogy a mi kultúránk, vagy a mi zenei műveltségünk alapján valami nagyon grandiózus, valami nagyon széles, valami nagyon sokoldalú zenei megnyilvánulás, megszólalás az, ami elképzelhetünk. Valami olyan, ami egy óriási fináléhoz, vagy egy nagyon-nagyon szép, csillogó nyitányhoz hasonlít. Egy olyan zenemű támaszthatná alá ezeket a sorokat, és olyan dallamok, amelyek fényesek és ragyogóak, és megkérdőjelezhetetlen hitről és örömről tesznek bizonyságot. És feltámadás reggelén azért ezt a zsoltárt olvasom most, és azt hozta a lélek elém, mert ennek a zsoltárnak nagyon sok eleme megvalósul, egyrészt Jézus Krisztus személyében, az egyik leggyakrabban hivatkozott zsoltár a 118. zsoltár, és nagyon sok minden utal benne Krisztusra, és arra a szabadításra, amit ő hozott. Jézus Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált, ő az a szabadító, aki tágas térre vitt bennünket, aki megadta mindazt, amire talán ez a zsoltáros még vágyott. Nagyon összecsendül az ünnep valóságával, és ezen a mai reggelen ebbe az örömbe léphetünk. Azzal együtt, hogy a valóságunk, amiben vagyunk, a járvány kellős közepén, egy éve ebben a bizonytalanságban élve, talán veszteségeket átélve, nehézségeket átélve, kiábrándulva dolgokból, közönösen akár, fásultan, mindenféle nehéz érzéssel, könnyen lehet, hogy távol van mindettől. Az a vágyom és az az imádságom, hogy ez a mai istentisztelet és a húsvét ünnepe ne annyi legyen nekünk, mintha beraknánk valami csodálatos húsvéti zenét, azt meghallgatnánk, abban gyönyörködnénk, az adna némi pozitív érzést, egy kicsit így felpezsíteni a lelkünket, majd amikor véget ér az a zenedarab, és kikapcsoljuk a zenejátszót, akkor visszahullunk abba az ürességbe, csendbe és sötétségbe vagy nehézségbe, ami a hétköznapokat éppen jelenti a számunkra. ez az imádságom, és hiszem, hogy Isten átformálhatja a mindennapjainkat, és nem azt szeretné, hogy hozzunk létre egy jó kis húsvéti feelinget, olyan érzéseket, amelyek az ünnepet jelentik a számunkra, hanem az az öröm, ami ebben a Zsoltárban is ott volt, az életünknek a forrása, a valósága lehessen. Ehhez pedig az első lépés valószínűleg az, hogy el kell döntenünk egy ponton, már lehet itt az elején, vagy akár a végén is, hogy ez az egész feltámadás történet és az, hogy Krisztus, Jézus Krisztus, Isten fia, aki lejöttesben a földre, élt, meghalt, szenvedett, és aztán harmadnapon hitünk szerint feltámadt a halálból, hogy ez a történet igaz vagy mese. Mert ha mese, ha azt mondjuk, hogy hát, ezt én nem tudom elhinni, akkor ez az öröm továbbra is csak egy vágy lesz a számodra. De hogyha ezen a ponton, akár ezen a napon teszel egy lépést afelé, hogy azt mondod, Uram, egészen hihetetlen ez a dolog, de megragadom hittel és elfogadom, hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemben, akkor erőforrással lehet a számodra mindez. Ugyanis ez a legfontosabb dolog, ami történt a világon. Ha a Biblia Isten nagy történet erről a világról, akkor ez a nagy történet szíve, ez a lényeg, az idő középpontja, a legfontosabb dolog, ami történt, hogy Isten fia legyőzte a halált, és feltámasztotta őt az atya a halálból. Három dologról szeretnék beszélni itt a Zsoltárnak a kapcsán, alapvetően inkább az első részéről, nem fogom az összes verset végigmagyarázni, hanem a középpontban ez a szabadítás lesz, és az, hogy hogyan is a szabadítás éneke ez a Zsoltár. Másodszor, mit kezdünk a szabadításnak a hiányával, és harmadszor, mi a szabadítás ajándéka ma a mi számunkra is. Ha ezt a Zsoltárt elolvassuk, akár többször is egymás után, nagyon érdekes a forma. Számunkra ez egy összefüggő szöveg, főleg, hogyha az eredetiben nehezen gondolunk bele, de ez egy hosszú idő alatt lezajló Isten tiszteletnek tulajdonképpen a liturgiája. Olyan, mintha megkapnád az Isten tisztelet liturgiáját folyó szövegben. Benne van a köszöntés, benne van a megérkezés, benne van a papoknak azok a mondatai, amelyeket a gyülekezetnek mondtak Isten igazságairól, benne van a gyülekezet válasza, hiszen ez egy dialógus volt ott az Isten tiszteleten. Van benne kórus, van benne énekes, szólista, aki elmond valamit, és aztán a közösség erre ráfelel. És ez számunkra utólag egy kicsit nehezen is kibogozható. Minden esetre ez a forma, ez a felelgető, ez az egyre inkább megerősödő, sűrűsödő jelenlét van ebben a Zsoltárban. Egy olyan dózisa az örömnek, amely szinte felfoghatatlan így elsőre. A tartalma pedig ennek az éneknek nem más, mint hitvallás. Hitvallás. Amikor először elolvassuk, ne gondoljuk azt, hogy ez azért van így, mert Isten népének az a lényege és az a működésének a lényege, hogy valami nagyon szépet mutat magáról. Nem arról van szó, hogy a templomban előveszük a kedvesebbik arcunkat, és csak a jó dolgokról beszélünk. Nem arról van szó, hogy a nyomorúságokat kint hagyjuk a templomajtón kívül, és csak arról beszélünk, hogy mennyire jó az Isten szeretet. És tulajdonképpen az Isten tisztelet egy ilyen öröminjekció, amivel kicsit így felturbózzuk magunkat, és aztán utána ebből megpróbálunk élni a mindennapokban. Hanem ennek a Zsoltárnak a tartalma hitvallás, ami úgy keletkezik, hogy az embernek van hite, és aztán valamilyen módon abból valamit megtapasztal. És egész életen át ez a hit csiszolódik, alakul, hitünk szerint, a Szentírás alapján. Újra és újra Isten ezt formálja, ez nem egy statikus, hanem egy dinamikus dolog. És ahogy a hit valamilyen módon tapasztalattá válik, és a tapasztalat visszaigazolja, ebből lesz a hitvallás. És tulajdonképpen a Zsoltárosnak és aznak a gyülekezetnek is ez a tapasztalata is a miénk is az lehet, hogy egész életen át hit tapasztalat, ebben a dinamikában élünk. És ebben mindig megszülethet a hitvallás, hogy hogyan tapasztaltam meg az Isten jelenlétét és valóságát. Természetesen 100%-osan nem tudjuk megtapasztalni, és a hitvallás az mindig csak töredékesen mutat Isten valóságára. De mégis innen ered ennek a Zsoltárnak az ereje és az életszerűsége. Van ennek a hitvallásnak valami nagy tágassága, és ennek a gyülekezeti liturgiának van egy olyan dinamikája, mint hogyha az a hely, ahol az Isten tisztelet történne, az önmagában egy dinamikusan táguló tér lenne, egy olyan hely, ami már egy idő után nem csak saját magukról van szó, nem az egyéni sorsról, nem az ott lévő emberek sorsáról, hanem a népekről és az egész világról. Mert Isten szeretete nem egy embernek a magánügye, hanem az egész világnak a legfontosabb ügye. De amire a figyelmet szeretném most különösen is irányítani, az az, hogy ennek a Zsoltárnak a szabadítás énekének a tartalma és a szíve, a tapasztalati térnek a szíve egy olyan szóhoz kapcsolódik, amely az emberi lét hiteles sajátja, ami ennyi nyomorúságomban. Nyomorúságomban Istenhez kiáltottam. Nyomorúságomban Istenhez fordultam. Mert miközben ez a szabadító ének különösen is örömteli, tele van a nyomorúság, a fenyegetettség, a veszedelem, az életveszély, a beszorítottság, a tehetetlenség képeivel. Nem egy egyoldalú, mosolygós ének, hanem az élet valósága, sötét oldala és neheze is ugyanígy megjelenik benne. Ezért lehet belőle fény, ezért lehet belőle bármi, ami valóság és pozitív. Az éneknek a szíve, a nyomorúság állapota megnevezése mellett az, hogy Isten cselekszik. Az Úr jobbja, ami itt van ebben a Zsoltárban. Isten erős, Isten hatalmas. Az Úr jobbja megszabadít, Isten szabadító Isten. Ez volt Izrael hite és tapasztalata egyaránt, hogy Isten valóban szabadító. És ez nem egy elmélet volt a számukra, mert újra és újra Istenhez kiáltottak, és ő szabadította meg őket. Nyomorúságomban Istenhez kiáltottam, és végig vonul a Zsoltáron az a de, hogy körülvettek a halál kötelei, de Isten, körülvettek, beszorítottak, de az Úr jobbja. Ezért elsősorban is tartalmilag ez a Zsoltár a szabadító Istenre mutat. Nagyon sok minden történik, de Isten mindezeknél hatalmasabb. És ez a hitvallás utólag egy nagy öröménekké változik, de a nyomorúságban sokszor valószínűleg még csak reménység volt. Na de mi történik, és mit tesz a Zsoltár írójával ez a szabadítás? Az Istenben gyökerező embernek az életében ez a tapasztalat teret ad. Egy olyan tágasság, egy olyan nagy levegő és szabadság jelenik meg ebben a Zsoltárban, amire azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk. És talán különösen most, a beszorítottságban, a bezártságban, és minden ilyen nehéz állapotban különösen. A szorult helyzetből, a nyomorúságból Isten tágas térre vezeti a Zsoltár íróját. Az Isten szabadítása ilyen. A beszorultsággal szemben a tágasság. Aztán a mindenféle labilitással és bizonytalansággal szemben a stabilitás másodszor. Ilyeneket mond a Zsoltár írója, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? És ez nem egy ilyen büszke vagy kevés ember mondata, hanem az Isten szabadítását megélő ember mondata, hogy tulajdonképpen, ha az Isten velem, akkor még ha az életemet is veszik el, az sem árt nekem, mert én a szabadító Istené vagyok. Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Micsoda stabilitás ez! Bölcsességet ad Isten szabadítása. Azt mondja, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint az emberekben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Bölcsétesz, más perspektívába helyezi a dolgokat. És örömöt ad, amiről már sokat beszéltem. És ez az öröm az élők öröme. Ezékiás király imádságában, miután meggyógyul, azt olvassuk Ézsaiás proféta könyvében, hogy úgy magasztalja Istent, hogy az élők magasztalnak téged. Az ószövetségi gondolkodásban ez egy nagyon eleven dolog volt, hogy az élet töredékessége miatt az élő embernek a lehetősége magasztalni az ő szabadító Istenét, és az igazán vágyott állapot ez volt, életben lenni, lélegezni, tágas téren lenni, és a szabadításban élni és magasztalni az Istent. Ez tehát ez az ének, ami a személyes tapasztalatból egy közösségi tapasztalattá is válik. Sok írásmagyarázó azt mondja, hogy valószínűleg ez nem csak egy egyéni ének volt, és ezek a körülvették a Zsoltár íróját, meg beszorították, ezek nem csak az egyéni tapasztalatai voltak, hanem Izrael népének a tapasztalatai is voltak, ahogyan ellenségek vették őket körül. És ez a szabadítás nem csak egy egyéni történet, hanem közösségi történet lesz. Az egyéni imádság és bizonyságtételnek ugyanis az a lényege, hogy Isten velem megtette, és velünk is megteszi, és mindannyiunknak ez a dolog elérhető. Ez nem egy inkluzív dolog, hogy enyém a szabadítás, és én jobb vagyok, mert Isten engem megszabadít, de téged nem. Hanem ez egy exkluzív dolog, ami kifelé megy. Engem is megszabadított, téged is megszabadít, és mindenkit, aki csak segítségül hívja őt. És ez ma is így van. Számodra is, mindannyiunk számára. Sőt, a 14-16. vers konkrétan az egyiptomi szabadulásra utal, amikor Isten megszabadította az ő népét, és kihozta Egyiptomból. Így lett az ő közösségi történetükké ez az ének. Annyira csodálatosak ezek a távlatok, de beszélnünk kell itt és most nem csak ennek az éneknek mindenféle öröméről és valóságáról, hanem a szabadításnak a hiányáról is. Ha mindez ennyire valóságos, akkor miért ennyire nehéz hinni? És jöhetnek a kérdéseink, és nagyon fontos, hogy őszintén tegyük fel, és tárjuk ki a szívünket Isten felé. Hogy miért nem működik ez ennyire egyszerűen? Egyáltalán miért van nyomorúság? Miért nem szabadít meg Isten nyomorúságok nélkül? Nyugodtan mondjuk ki Isten jelenlétébe és Isten felé mindazokat a kérdéseket, meg fájdalmakat, amik bennünk vannak. És akár ennek az éneknek a kapcsán még fel is erősödtek bennünk. Ebben a világosságban még nyilvánvalóbbá válik, hogy a mi élethelyzetünk, a járványtól függetlenül vagy azzal együtt, mennyire tele van beszorítottsággal, nyomorúsággal és a szabadítás hiányával. És hadd mondjam el ezt is, a valósághoz hozzátartozik, hogy Isten népének a tapasztalata is volt, hogy Isten nem szabadította meg őket minden pillanatban, hanem voltak helyzetek, amiben benne maradtak, amiben elbuktak, amiben szenvedtek, és amiben nem tapasztalták meg az Isten szabadítását. Igen, jöhetünk Isten elé most mindazzal, amiben vagyunk, a cinizmusunkkal, akár a dühünkkel azért, amiért ez nem így történik, vagy mert csalódtunk, vagy mert már feladtuk, vagy bántottak bennünket, minden keserűséggel, fájdalommal. Ne zárulj be, hanem ezen az ünnepen tárd Isten elé a hiányaidat. A hiányok feltárásából és felvállalásából születhet az élet. Mert Isten a sebeinken keresztül, a hiányainkon keresztül kapcsolódik hozzánk. Amikor emberré lett Jézus Krisztusban, akkor egy törékeny emberi testet öltött magára, és szenvedett, és átélte a fájdalmakat, a betegséget, a nyomorúságot. És így kapcsolódik ebben hozzánk. Az ünnep valóságos ma is, de nem kell letagadni azt, ami van. Isten jelenlétében lehet az, ami van. Akkor is, ha most éppen örülsz. Akkor is, hogyha reményteli vagy, és ha fáradt, akármilyen. Ennek az útja pedig az, hogy miután feltártuk Isten előtt azt, ami van, kapcsolódunk hozzá, és elfogadjuk, és kérjük az ő szabadítását. Mert ha csak addig jutunk el, hogy feltárjuk Isten előtt, ami van, az olyan, mintha egy megterített asztalhoz odaülnénk, és sóhajtanánk egy nagyot. Mennyire éhes vagyok. Annyira szomjas vagyok. Egy hete nem ettem valami normális főtételt, és ott roskadozza előttünk az asztal, és csak ezt hajtogatnánk. Annyira éhes vagyok, úgy fáj a gyomrom. De miután ezeket elmondtuk, hozzáláthatunk az ételhez, és élhetünk az Isten szabadításának az ajándékával, és elfogadhatjuk. A Zsoltáros ugyanis nem hasítja le a valóságnak a kellemetlen részét, hanem más fókuszt talál, és más perspektívából szemléli mindazt, amit ő átélt. Végül a szabadítás ajándékáról. Ez a bizonyos terített asztal azért lehet a miénk, mert Jézus elhozta számunkra az életet. És ezen a ponton kilépek egy kicsit csak a Zsoltárnak a kontextusából, és egy kicsit az ünnepről szeretnék beszélni. A feltámadás ünnepének a lényege és a kereszténységnek a szíve, a tanításának a szíve az, amit valószínűleg nagyon sokszor hallhattunk már innen-onnan, de lehet, hogy először hallod, hogy Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, aki engesztelő áldozatot mutatott be a saját személyében, odaadta az ő életét, megváltva, megvásárolva ezzel a bűneinkből, kifizetve a büntetésünknek az árát, ezért mindenki, aki Jézus Krisztusban hisz, és elfogadja ezt, annak örök élete van hitünk szerint, és annak Isten megbocsátja a bűneit. Jézus elhozta számunkra ezt az életet, és ezt ünnepeljük a feltámadás ünnepén. Azt az életet, amelyre a Zsoltár írója vágyik, amelyre Ezékiás király vágyott, és ebbe a fókuszba látta az életét, hogy a legfontosabb dolog, a legnagyobb szabadítás, élőnek lenni és magasztalni Istent. És ez minden élő ember pontosan tudja, hogy azért olyan értékes, mert meghalunk. Azért ennyire vágyott, mert egy pillanat alatt véget érhet az egész. És aki egyszer létezett, ebben a formában még egyszer nem fog. Törékeny, egyszeri és egyedi a létezésünk. És Jézus Krisztus azért jött el, hogy ez az élet ne érjen itt véget, hanem Istennél valóban örökké éljünk. És nem csak elveszi a bűneink büntetéseit, amiért ki lennénk zárva az örök életből, hanem nekünk is ajándékozza az örök életet, hogy aki hisz benne, annak része lehessen ebben. Ezt ünnepeljük, és ez a szabadítás ajándéka, hogy Jézus Krisztus legyőzte a legnagyobb ellenséget, a halált. És visszavetíthetjük ennek a képeit a Zsoltárra. A halált, ami olyan, mint az ellenség, ami körülzár, ami megfoszt az élet örömétől, ami mindig ott ólálkodik, ami beszorít, ami sokszoros túlerőben van velünk szemben, ami ellen senki nem segíthet, ami mindig ott dorzsolhat a fülünkben, hogy egyszer úgyis vége lesz. Ettől az ellenségtől szabadított meg Jézus. Ez a szabadítás ajándéka. És ez most a tied is lehet, mindenki, aki csak ezt hittel elfogadja, erre hív minket a mi Istenünk. És bár húsvétkor feltámadás ünnepén nagy az öröm, nem felejthetjük el, hogy mi volt ennek az ára. Itt van mögöttünk a nagy hét. Krisztus odaadta magát értünk, és átélte a teljes elszakítottságot Istentől. A 19-20. versben ezt olvassuk, a Zsoltár írója ezt mondja, nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Ez az a pillanat, amikor a zarándok vagy a templomba menő ember az áldozat bemutatása kapcsán igaznak nyilvánítatott, és belépett Isten közösségébe, belépett az Úr házába. Ez volt az a hely, ahova igazán vágyott, ahol valamilyen módon egy lehetett Isten népével. És Krisztus, amikor szenvedett értünk, akkor vele megtörtént az, hogy ő nem mehetett be a templomba, ő nem mehetett be Isten jelenlétébe. A teljes kizárás, a teljes kirekesztés kellett átélnie. Azért, hogy mi sose rekesztessünk ki. Azért, hogy nekünk legyen útunk a mennyei atyához. És igen, benne van a Zsoltárban is ez, keményen megfedett engem az Úr. Mert az ember az életében nem csak a nyomorúságokkal, meg a szenvedéssel kell, hogy szembesüljön, hanem a saját bűneivel is. A saját vétkeivel, azzal, hogy Isten törvénye és parancsolatai ellen él, hogy nem úgy él, ahogyan az Isten arra hívja. Nem csak a nyomorúságból és a betegségből van tehát szabadítás, hanem a bűnökből, ami nem feltétlenül függ össze a nyomorúsággal és a betegséggel. Az engedetlenségeinkből, a lázadásainkból, az Isten törvénye ellen azzal szemben való életünkből. Ezekből vált meg bennünket Jézus Krisztus az úrvacsorában is, ennek a történése van közöttünk. Megváltott a bűneinktől. Ez a szabadítás van tehát itt velünk, és ne feledjük a szabadításnak az árát. Ezen a mai alkalmon is az út nyitott a számodra, hogy belépj ebbe az örömbe, ebbe a megbékélésbe. Akármilyen oldalról is közelítesz, a betegségből, a nyomorúságból, akár a bűnnek a valóságából, bármilyen elveszettségből közelítesz Isten felé. Ő rád talál ezen a napon, és ma még nem késő, amíg élsz, ma tudod, hogy élsz, itt vagy, és hallod ezt, nem késő, fogadd el, ragadd meg ezt a kegyelmet. És akkor tied lehet ez a hitvallás. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úr tetteit. És ha fizikailag meghalok is egy nap, örökké élni fogok, és fel fogok támadni. Befejezésül még két gondolat. Az egyik, milyenné tesz bennünket ez a szabadítás. Hasonlóvá, mint a Zsoltár íróját. Szabaddá. Ha a legnagyobb ellenség legyőzetet, akkor szabadok lehetünk. Megismerni az olyan embert, aki tényleg szabad belsőleg, és azt, aki retteg és fél, és mindenkinek meg akar felelni, és meg akarja szerezni a szeretetet mindenféle módon. És valószínűleg hullámzunk, tudunk ilyenek is, olyanok is lenni, de Isten adja meg, hogy ez a szabadság legyen az életünkben egyre inkább jelen. Milyenné tesz? Bátorrá! Az Úr nevében szembeszállok velük, mondja a Zsoltár írója. És reménytelivé. Durván eltaszítottak engem, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Minden eltaszítottnak, elvetettnek, mindazoknak szól az evangélium, és szól ez most, akiket bántottak, hogy Isten reménytelivé tesz téged, és befogad, és ebből a szabadításból elfogadott és szeretett embernek érezheted és élheted meg magadat. Milyen lesz tehát befejezésül a mi feltámadásunk? Mert hogy ezen az ünnepen erre is emlékezünk, és ezt is megvalljuk. Nem csak Krisztus támad fel a halálból, de a benne való hitben mi is feltámadunk. Mindenféle kép van az Új Szövetségben erre, de maradjunk ennél a Zsoltárnál. Ezek a feltámadásnak a képei és igéi is, ami egy nap majd merünk lesz. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, mert meghallgattál és megszabadítottál. Valami ilyesmi lesz. Belépés Isten jelenlétébe, abba a közösségbe, az örök életbe, ahova mindannyian vágyunk. Ilyen szavakkal, ilyen nyitott kapukkal. Ezt készítette nekünk el, ami szerető mennyei atyánk. Isten népe, Gazdagréti Református gyülekezet, és mindazok, akik most ezt hallgatjátok, és együtt vagyunk az Isten tiszteleten. Adjatok hát hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Isten népe, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Gazdagréti Református gyülekezet, hogy örökké tart szeretete. Mondjátok hát, akik félitek az Urat, hogy örökké tart szeretete. Amen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk a szabadítás ajándékáért. Áldunk és magasztalunk az örök élet bizonyosságáért. Áldunk és magasztalunk bűneink bocsánatáért, amit megadsz nekünk. Áldunk és magasztalunk téged, mert most is itt vagy, jelen vagy közöttünk és velünk, az otthonainkban, a te élő lelkeddel. Kérünk téged, hogy taníts bennünket úgy élni, hogy bölcsen számoljuk, bölcsen éljük a napjainkat. Kérünk téged, hogy taníts bennünket téged követni, szeress bennünket magadhoz. Szeretnénk mi is látni téged, hallani és érteni téged. Küld a te lelkedet, hogy amikor nyomorúságainkban vagyunk, akkor tudjunk hozzád kiáltani, tudjunk téged megragadni. Amikor a bűneink súlya nyom, akkor pedig tudjunk alázatos szívvel menni hozzád, keresni téged, mert nálad van a szabadítás, most és mindörökké. Kiáltunk, Urunk, mindazokért, akik bármilyen próbatételekben vannak, bármilyen nehézségekben, hogy könyörülj, Uram, hogy hozd a te szabadításodat, egyénileg, közösségileg, az országunkban, a világunkban, Hozz, Urunk, szabadítást. Jöjj közel hozzánk. És ha nem tennéd, Uram, akkor is tudjuk kimondani, hogy Te vagy a mi szabadító Istenünk. Hozzád tartozunk, a Tieid vagyunk. Senki és semmi el nem választhat tőled. Légy ezért áldott. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.